Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Innen indultunk ki, hogy mit jelent a tehetség nektek. Erre is mondják.
Nagyon kevés.
Frappáns definíciót.
10% pluszt az akarás mellé. Olyan embert már láttam, akinek affinitása volt valamihez, és nem sikerült végül befutni azt a pályát, amit lehet, hogy befuthatott volna egyébként, de olyat, aki nagyon akarta, mindent megtett, és pont az hiányzott volna, hogy nem elég tehetséges, olyat nem.
Sziasztok! Ez itt a reklámszünet, a 24.hu kommunikációipari és reklámszakmai beszélgetős, megmondó műsora. Mai vendégem Pőce Balázs, a magyar reklámszakma egyik legendája, a Mitó ügynökség alapítója, kreatív igazgatója, meg majd elmondja pontosan, hogy milyen. Szia Balázs!
Hello! Szia!
És akkor fölteszem azt a kérdést, amit már annyiszor fel akartam, tényleg az elmúlt 20 évben csomószor fel akartam tenni, és nem tettem föl. Honnét jött a nevetek, miért hívnak titeket Mitónak, és mi az, hogy Mitó és a haverok? Egyszer és mindenkorra tegyünk rendet.
Na, rendbe rakjuk a dolgokat. Elképesztő, hogy büszkék vagyunk rá, hogy mennyire szeretünk stratégiában gondolkozni, meg segíteni az ügyfeleinknek megalapozott döntéseket hozni. Amikor kitaláltuk, hogy alapítunk egy ügynökséget, akkor az egyik alapítótársamnak, Kovács Balázsnak volt egy Warcraft karaktere, World of Warcraft karaktere, amit Mitónak hívtak, és lefoglalta hozzá a domaint. És úgy voltunk fel, hogy könnyű kimondani, gyorsan le lehet írni, egész jól hangzik, majd elindultunk így. Ez volt a nagy, megalapozott névadási stratégiánk a Gyulai Pál utca 12-ben, a Balázs akkori lakásában.
Hányban járunk?
2007 legvégén. 2007 legvégén.
A 20 évvel tévedtem.
Igen, igen, de tűnik annyinak néha. És nagyjából 2 évvel később az akkori Kirovszkinak az egyik alapítója és a kreatív igazgatója, Tompa Balázs, küldött nekem magáról egy képet, ahogy önelégülten mosolyog az Autó 2 vagy Autó Motor magazin aktuális számával, hogy megjelent az Alfa Mitó. Bekarikázgatta, és írta, hogy erre gondoltatok előtte? És mondtam, hogy nem. De úgy tűnik, hogy tovább bírtuk, mint az olasz autók, ami mondjuk nem biztos, hogy akkora érdem. Nekem volt olasz autóm, és örülök, hogy egyelőre tovább bírom. Igen, volt egy 147-esem.
De nem vettél egy Alfa Mitót emiatt?
Nem, egyáltalán nem, és a 147-es is ugye úgy volt az enyém, hogy azért a szervizben több időt volt, mint velem, de hát ez egy ilyen bonyolult érzelmi kapcsolat ezekkel a járművekkel.
És a haverok hogy került ebbe a történetbe?
A haverok egy érdekes sztori.
Van egy olyan furcsa stihje ennek a szónak.
Aha,
a magyar kommunikációs iparban, általában és az életben.
Az, szerintem az a stihje talán akkor még nem volt meg, és onnan jött, régen-régen a ködös múltban a Facebook még nem is igazán választotta szét a page-eket és a grupokat. Ez ugyanaz az entitás volt, és amikor mi röviddel miután mi megalapítottuk az ügynökséget, akkor indult el az, hogy akkor még az IVIV erősödgetett, és a Facebook pedig kezdett megjelenni, és önmagában az, hogy elindítottunk egy közösségi oldalt, az egy ilyen fura dolog volt. Tehát önmagában mi még anno az első, a magyar közösségi médiába elsőként belépő banknak, az OTP-nek pont ebben a stratégiájában segítettük. Na és akkor úgy voltunk fel, hogy jó, csináljunk egy Facebook oldalt, de akkor ez így mi? És akkor ez lett a Mitó és a haverok, mert azért mindig erősen kollektíva jelleggel működtünk. Tehát nem arról szólt, hogy büszkén kihirdettük, nem arról szólt az egész Facebook, hogy büszkén kihirdettük, hogy mennyire szuper kampányokat készítettünk, hanem ha történt valami vicces az irodában, akkor lefotózgattuk, és általában akik követték az oldalt, vagy ott voltak a közösségben, azok a barátaink voltak. A szakmából, más ügynökségekből, meg régi barátok, barátnők, és akkor így hívták a közösségi
csatornáinkat sokáig. Hát ez a Facebook oldalból.
Abszolút, és aztán szerintem talán ezt az Instagram is örökölte, meg lehet, hogy így voltunk talán Twitteren
is. De aztán
is
megjelent a reklámversenyi nevezéseken is, meg itt ott, ott nem? Látszott az, hogy egy időben mintha használódott volna.
Szerintem sokan elkezdték használni, szóval így ránk ragadt, mert eleve így gondolt.
Tudatos márkázat.
Az rendkívül tudatos volt, mint annyi minden nálunk. Szerintem egyszerűen azt látták rajtunk, hogy azért erősen emlékeztettünk mindig egy haveri közösségre, és ez szerintem így ránk ragadt.
Ez tök jó, hogy mondod, mert valóban volt ez az érzés, hogy haveri közösségként indultatok, de nyilván reklámügynökségként definiáltátok magatokat, de csomó minden olyasmit csináltatok és csináltok is, ami nem minden klasszikus reklámügynökségnek a sajátja, hogy hol definiálnád, hogy definiálnád a reklámügynökséget, meg hol van ennek a határa, meg kell egyáltalán határt húzni?
Az az érdekes, hogy ezt a kérdést 3 vagy 4 éve ugyanígy föltettük magunknak, és annak lett az eredménye, hogy most már csoportként működünk, mert egyszerűen üzletági cégekre kellett szétszabdalni a mítót. Tehát az, hogy ugyan ügynökségként kezdtünk el dolgozni, de a fejlesztői csapat egyre erősebb lett, a performance média csapat egyre erősebb lett, a marketing automatizációs törekvések elkezdtek teljesen önálló üzletági jelleget ölteni, abból az lett, hogy átalakultunk egy ilyen csoport. Tehát ez ugye az egyik fele, hogy mentálisan a fejeinkben rendet kellett rakni, mert addig az volt, hogy szakmai csapatok, szakmai vezetői beszélgettek arról, hogy mit kéne tudnunk nyújtani, meg kinek kéne nyújtanunk, meg közösen döntöttek arról, hogy milyen lehetőségek érdekesek vagy sem. És ugyanez a kreatívon belül, tehát ugye most már gyakran, amikor ugye így mondjuk reklámos közegben mítóról beszélünk, akkor alapvetően mító kreatív nevű üzletágunkról beszélünk, ott is folyamatos kérdés volt, hogy hol ér véget, amihez értünk, meg hol kezdődik. Ami biztos volt, és nem nagyon fog változni, hogy ilyen nagyon erősen digitális gyökereink vannak. Tehát mi digitális múlttal jövünk, és valószínűleg a fennmaradásunk egyik oka, hogy pont a válság közepén indultunk. Hát ki az a hülye, aki 2007-2008 fordulóján céget alapít?
Talán még pont előtte, nem?
Tehát igen, ugye... valószínűleg nem. Igen, az is nem
2008-ban tudom, talán már nem alapítottatok volna fel.
Elképzelhető, simán elképzelhető, de ugye abban a szerencsében részesültünk, hogy nagyon sok büdzsé elkezdett kiesni az ATL, a nagy reklám vonzás köréből, és belecsúszni abba, hogy digitálban kell valami értelmeset csinálnunk, miközben Magyarországon is a lakosság egyre nagyobb része vált egyrészt digitális írástudóvá, másrészt rendszeres internetezővé. Volt ez. Ezzel együtt az ilyen általános kommunikációs ügynökségi skillset, ami mondjuk, hogy a stratégiai tervezéssel kezdődik és ér véget, szépen lassan a digitális know-how mellett megjelent. És akkor utána tanulgattunk mellé dolgokat, és sokkal könnyebb volt azt definiálnunk nekünk, hogy számunkra ez hol ér véget, az a klasszikus PR és a rendezvény volt. Két olyan dolog, amihez fantasztikus ügynökségek vannak, erős know-how-val. Én egyetemben egyszer láttam rendezvényes árajánlatot, te egy 500 soros Excel volt, és olyan volt benne, hogy ilyen jersey elemek, hogy ne essen át a szekusokra a nép, meg a mentőautó, meg úristen, mondom, én ilyet soha nem akarok, élő televízióztam eleget, azt tudom ehhez hasonlítani, de teljes pánik.
Végül is az rendezvény tulajdonképpen.
Így. Így, ahogy mondod.
És akkor nem is csináltad, és akkor ezt tartottátok. És nem volt PR-es megbízatásotok, és nem volt klasszikus rendezvényes megbízatásotok.
Így van. Azzal a kiegészítéssel, hogy egy idő után a social térnyerésével elkezdett a tartalom előállítás, ami sokáig a PR sajátja volt, ilyen közös terület lenni, és volt olyan év, amikor ott voltunk a legjobb PR ügynökségek rangsorában, amit nagyon jót röhögtünk rajta, de hát teljesen értelmezhetetlen volt, hiszen azok az emberek, vagy azok a cégek, amelyek ott voltak, azok tényleg értelmezhetetlen.
Mi nyertünk PR versenyen aranydíjat a 24-jel, ami hasonló meglepetés volt.
Pont, nem? Ugyanez. Tehát, hogy ez a fajta alakulása a szakmának az elmúlt 15 évben, szerintem egy szuper dolog, és igen, ahogy mondod, nagyon nehéz megállapítani, hogy az egy kommunikációs ügynökségi ilyen tudás, anyag, vagy szolgáltatás csomag, az hol kezdődik.
Ez azt is jelenti, hogy jönnek hozzátok időnként, mert gondolom az ügyfelek fejében nem feltétlenül tisztázódik ez, szóval jönnek hozzátok időnként ilyen típusú dolgokkal is, és arra ti kategorikusan nemet mondtok. Udvariasan, de határozottan.
Igen, ilyen elő szokott fordulni. Tehát alapvetően akkor szoktunk nemet mondani, hogyha vagy nagyon nem értünk valamihez, tehát olyan dolgot szeretne ránk bízni egy ügyfél nagyon jóleső módon, amihez látjuk, hogy nem fogunk tudni elég érteni. Ilyen az előbb említett rendezvény például, vagy a klasszikus sajtó kapcsolatok.
Nem kezdtek el ilyenkor azt mondani, hogy akkor behozunk egy külső partnert, aki megcsinálja
nekünk? Nem igazán, mert ez egyszerűen nem adnánk értéket valószínűleg igazán annak a csapatnak a munkájához. Olyan gyakran van, hogy vezető ügynökség vagyunk, és dolgozik egy PR vagy egy rendezvényügynökség, mondjuk úgy, hogy a mi iránymutatásunk mellett is, és az szuperül is működik. De az, hogy nálunk bárki elkezdjen abba beleszólni, hogy azon a rendezvényen tényleg jól érzik-e majd magukat az emberek, vagy milyen élményeket visznek haza a fejükben, az szerintem túlmutat azon, amihez értünk, és a legtöbb ügyfél nagyon örülni szokott annak, amikor valaki hajlandó elmondani azt, hogy mihez nem ért, nem csak azt, hogy mihez ért.
Hányan vagytok most?
A kreatív üzletágban valamivel kevesebb, mint 60-an, a cégcsoportban valamivel több, mint 200-an.
Azért az a magyar ügynökségi piacon méretesnek számít.
Igen.
Ma már, ugye?
Igen.
De szép. Ha fölmegy az ember a honlapotokra, akkor elég gyorsan belefut abba a gondolatba, ott van a nyitó oldalon, hogy csak a munkátokat veszitek komolyan semmi mást, ami baromi jól hangzik.
Nagyon jól hangzik.
Ugyanakkor viszont mit jelent a gyakorlatban? Mert néha egy kicsit az ember az ilyen gondolatokra azt gondolja, hogy egyrészt, hogy semmit, másrészt meg, hogy nem véletlenül kérdeztem ezt, hogy hányan vagytok, szóval, hogy lehet egy ilyen nagyon előtérbe tolt gondolatot céges szinten érvényesíteni, és a minden munkavállalóval, vagy kell egyáltalán minden munkavállalóval?
Ne is mondd.
Tehát bejön, és azt meg, hogy bohóckodjál, légy szíves? Vagy mi?
De konkrétan van az, hogy létezik már olyan prezentáció, amit tisztáznunk kellett, hogy mit jelentenek azok az értékek, amiket képviselünk. Nagyon érdekes érési folyamat volt az elmúlt években. Befele is. Aha. Tehát az, hogy...
Már nem úgy értem, hogy ki fele, hanem hogy ki felé.
Így. Ja. Igen. Az, ami nagyon sokszor ösztönösen történik, azt pont azért, hogy az ügyfeleink fejében ne szüljünk zavart, hogy lássák, hogy mit képviselünk, milyen esetben illünk igazán egymáshoz, ahogy egy csomó mindent explicitté kellett tennünk. Pont egyébként csak a munkát vesszük komolyan, az egy nagyon régóta ott lévő szövegdarabka, és ezt úgy képzeld el, hogy az egyik első tender meghívásunk a létezésünk második fél évében egy azóta nem létező telekommunikációs vállalatnál volt. Bementünk prezentálni, éreztük.
Nem létező, vagy átnevezett?
Tovább öröklődött. Azóta sokadik márkaként tovább élő telekommunikációs vállalat volt, akik bizalmat szavaztak nekünk, hogy na hallgassuk meg a fiúkákat, mert hallottuk, hogy megalapították ezt, és az alapítókról előzőleg jókat hallottunk, nézzük meg. Elmentünk, úgy éreztük, hogy kijött, ami bennünk volt. Általában ennyit várunk magunktól egy tenderen. Tehát azt nem várhatjuk, hogy mi legyünk a legjobbak. Ez egy kompetitív piac, erős, felkészült szereplőkkel. Annyi az elvárás magunk felé, hogy amit tudunk, azt fussuk ki ilyenkor. És úgy éreztük, hogy kifutottuk, és kijöttünk a kis papucskáinkban a 9. kerületi irodából a 38 fokba, majd megérkezett a következő ügynökség, az utánunk prezentáló ügynökség, olyan gyönyörűen fölöltözve, hogy hát nekem utoljára érettségikor volt öltönyöm, és ez nem ma volt, hogy így azt éreztük, hogy te jó Isten, most hülyék vagyunk, meg vagyunk veszve, hol vagyunk mi ebben az egészben, és egy idő után látszott, hogy nem tudjuk eljátszani a komolykodó embert, nem tudjuk eljátszani a komoly embert, tudunk komoly szakemberekként viselkedni, mert mindenki, aki nálunk dolgozik, a felé elvárás, hogy a saját területén jól teljesítsen, de a külsőségeket nem tudjuk, nem akarjuk.
De hozni. Volt, hogy ezzel próbálkoztatok? Tehát volt, amikor ezt próbáltátok túlkompenzálni, és akkor nyakkendőbe mentetek prezentálni, és nem éreztétek jól magatokat közben?
Fölmerült olyan, hogy egyébként nagyon felkészült, nagyon éretten gondolkodó vezető kollégáktól, amikor bizonyos tendereken lehetőséget kaptak, hogy azt mondták, hogy ez így nem lesz jó, ezeknek nem vagyunk elég komolyak, nekik nem tudunk, ezeknek a márkáknak nem tudjuk azt nyújtani, amit egy partnertől várnak, és ott soha nem próbáltuk meg, tehát nem volt az, hogy elmentünk a Roland divatházba, most ez jutott az eszembe, de nem tudom, az outlet center,
a Griffbe,
elmentünk a Griff Gentlemanbe, és magunkra próbáltattuk az öltönyöket, ez nem fordult elő, de arról beszélgetnünk, meg gondolkodnunk kellett, hogy hogyan állunk ehhez az egészhez. Volt olyan, az egyik jelenlegi vezető kollégám, aki nálunk gyakornokként kezdett, az első ügyfél prezentációja előtt megkérdezte tőlem, hogy fölöltözzek rendesen? És én akkor azt mondtam neki, hogy ha a túloldalon olyan embereket szeretnének látni, mint ők maguk, akkor nem minket kérdeznének meg, hanem őket magukat. Tehát jobban járunk, hogyha önazonosak vagyunk, és ez szerencsére a piac tolerálja, meg szereti. És ez egy jól képviselhető dolog, hogy nagyon odafigyelünk a munkánkra, de a többi sallangot, amit egyébként javarészt már a szektor is kinőtt, azt azzal nem nagyon foglalkozunk.
Ez nem egy kicsit kényszeres dolog, olyan értem, hogy néha amikor a reklámversenyekre járok, és akkor úgy érzem azt ebben, hogy így, hogy nekünk a nagyon-nagyon jó pofának és lazának kell lenni, szóval ez egy pici kényszerességet szoktam ebben időnként érezni, de lehet, hogy belülről nézve ez más, azért én mindig külső szemlélője voltam ennek.
Kifejezetten nálunk, vagy általában?
Általában.
Az az igazság, hogy pont erről a helyzetről nem tudok nyilatkozni, mert nem jártam soha reklámverseny díjátadóján. Ez eddig kimaradt az életemből.
Ez egy coming out, miért nem? Hiszen díjakat nyertetek.
Igen, fantasztikus díjakkal jutalmaztak meg minket, és nagyon büszkék is vagyunk rájuk, de eleinte én tudatosan távol akartam ettől maradni, tehát amíg még nagyon picik voltunk, addig én azt mondtam, hogy nem szeretném ezt a gondolkodást látni magam körül.
De ettől függetlenül indultatok.
Akkor még nem. Mert azt mondtam, hogy nem lehet úgy csapatot építeni, hogy egyszerre akarod a bajnokságot megnyerni, meg figyelni, hogy a Puskás díj meglegyen. Tehát a Puskás díj nagyon jó, ha jön, szuper, ha valaki gyönyörű gólt lő, de hogyha itt elkezdenek az emberek csak ollózva gólt rúgni, próbálni, és aztán végén mindig kikapunk 0-1-re, mert az ellenfél viszont az ötösről bepasszolta, jó, akkor az nem
öncélú,
lesz jó.
Az öncélú kreativitás az.
És én nagyon lassan tudtam azt elfogadni, és ez a kollégáim kellettek, akik azt mondták, hogy de, ez ügyfél oldalon is fontos visszaigazolás maguk felé és a kollégáik felé. A kollégáinknak fontos, hogy az életrajzukban szerepeljen, mert ezen méri őket a szakma, és nyilván ezek annyira érett érvek voltak, én a magam hülye kis kamasz módján akartam ettől távol maradni, és azon a ponton azt mondtam, hogy értem, csináljuk, sose csináljunk csak azért projektet, mert eszünkbe jutott valami, amiért esetleg díjat fogunk kapni. Ne keressünk azért egy potensnek tűnő ügyfelet, mert úgy gondoljuk, hogy díjat lehet vele nyerni, és egyébként nem lenne köztünk kapcsolat, ebbe az irányban ne vigyük el az energiáinkat, de mivel amúgy is az a fókuszunk, hogy jó dolgokat tegyünk le az asztalra, ha úgy gondoljátok, hogy belefér az időbe, hogy esettanulmányvideókat, koncepciókat bemutató prezentációkat gyártsatok a zsűriknek erről, akkor csináljuk, igazatok van, és ez lett a filozófiánk ebből a szempontból.
Ez egyébként a te véleményed szerint minden esetben rossz egy ügynökség életében, hogyha nyilván nem azt akarom kérdezni, hogy jó ezt kemet gyártani, de hogyha mondjuk proaktív reklámokat, hogy szépen szokták ezeket nevezni, tehát amikor van az ügynökségnek egy jó ötlete, és létező ügyfelet kifejezetten azzal a céllal, hogy jól szerepeljen egy versenyben, és ezzel dicsőséget hozzon magának, az ügyfélnek. Szóval ez önmagában elvetendő dolog, vagy csak azt gondolod, hogy nektek nem?
Nem, nekünk nem működik jól. Szerintem ez, hogyha jól tudja kezelni ezt egy cég, és nem vezet fókuszvesztéshez, akkor semmi gond nincs vele. Tehát csinálják nyugodtan. Amúgy nálunk is van olyan, hogy a stratégák odaraknak elénk társadalmi kérdéseket, problémákat, és azt mondják, hogy srácok, ezeken gondolkozzatok. A menstruáció, szegénységem pár évvel ezelőtt erre emlékszem, hogy ez egy fontosabb téma volt, de nem is tudom még mi, a fiatalok és a pornó. És hogy elkezdünk azon gondolkozni, hogy van-e valami mondanunk, és tudunk-e épp kézláb változást, mert az, hogy belekiáltsunk valamit a világba, amiről a szakmával közösen összesugunk, hogy ez szép munka volt, az ebben az esetben nálunk, ez ebben a munkafolyamatban nem működne. De ha azt mondjuk, hogy tudunk valamit javasolni a telekomosoknak, a borsodisoknak, a OTP-seknek, a Burger King-eseknek, hogy úgy gondoljuk, hogy ezen a problémán ti, vagy az, hogy felhívjátok rá a figyelmet, hogy konkrétan meg tudjátok oldani, tudtok segíteni, és ez jutott az eszünkbe, azt nagyon szokták díjazni. És ez egy szuper dolog, amivel mindenki jól jár, aki részt vesz benne.
Hogyan definiálod a kreativitást? Mit jelent az neked, meg mit jelent a munkában?
Az a definíció, amit szoktunk hozni, az az, hogy atipikus probléma megoldás. Amiben az atipikus, ha ezt elkezdjük boncolgatni, már látszik, hogy ez nem áll olyan erős lábakon ez a definíció, csak nem sikerült jobban kitalálni. Hát nagyon jól hangzik, mert két szó is olyan, de hogy miért kéne atipikusnak lenni, mert végül is meg kell oldanunk problémákat. Én szerintem ez az egész nálunk jelentkező ilyen okos dolgok, ilyen clever things dologhoz vezet vissza, mert amikor az első pár év után próbáltuk tisztázni, hogy akkor mit csinálunk mi pontos, mert tényleg abba voltunk, hogy ide egy mikroszájtot, oda egy digitális kampányt, ide egy ATL kampányt, oda egy... És odaig jutottunk el, hogy szeretnénk a lehető legészszerűbb, hatékonyabb, izgalmasabb módon megoldani azokat a problémákat, amikkel megtalálnak minket az ügyfeleink. És az számomra a kreativitás az alapvetően erről szól, hogy hajlandó vagyok-e, amikor egy problémával találkozom, a lehető legszélesebbre nyitni a szememet, számat, hogy azt hogyan lehetne megoldani. Hajlandó vagyok-e visszakérdezni arra, hogy egyáltalán jól definiáltuk-e a problémát. És én a kreativitást ebben látom, ez viszont egy olyan dolog, amihez olyan közeg kell, amihez díjazza, és nem akadékoskodásnak, bonyolultságnak, hülyeségnek veszi, hanem egy őszinte erőfeszítésnek, hogy meg akarom oldani a problémádat úgy, hogy azzal te a lehető legjobban járj.
A hatékonyságnak mekkora szerepe van ebben? Mennyire fontos?
Nincsen reklám hatékonyság nélkül, de a hatékonyság irányából elindulva gyakran megyünk tévútra. Tudom, hogy nagyon hülyén hangzik, és próbálom megmagyarázni.
Nem, ez most kivételesen
nem.
Érteni vélem.
Szóval, hogy nagyon nehéz úgy hozzáállni mondjuk egy kampányalkotási folyamathoz, hogy ezt most meg kell tudnunk oldani 4 óra alatt, mert hatékonyak akarunk lenni, és az ügyfélnek is az fér bele a idejébe, pénzébe, hogy ezen gyorsan legyünk túl. Mert visszaüt. Ugyanígy, amikor az jelentkezik, hogy hatékonyan akarunk megoldani egy problémát, nagyon gyakran, szerintem a leggyakrabban az értelmezése ebben a szakmában az az, hogy minél kevesebbet akarunk költeni médiára. Minél kevesebbet akarunk fölöslegesen megszólalni. És az elmúlt 15-20 év az ugye arról szólt, hogy lett egy eszközrendszer, ami azt az illúziót, illetve azt a megoldást adta a reklámszakmában, a kommunikációs szakmában dolgozók kezébe, hogy pontosan fogod tudni, hogy mit csinálsz, és pontosan fogod tudni, hogy az alanyod mit csinál, mindent követni és irányítani fogsz tudni. És ez látszik, hogy nem teljesen van így. Ezért az elmúlt 5-8 évben én abban szocializálódtam, hogy...
De pont a digitális lehetőségek isznek tévútra ebben.
Így. Tehát én pont az volt akkor a paradigma, hogy miért költsek olyan hirdetésre, amiről nem tudom, hogy ki látja. És lassan érte be magát abban a szakma, hogy tudjak úgy hatást mérni, hogy valóban az, ami tömegkommunikáció, az tud segíteni nekem, akár abban is, hogy a később patikamérleggel kiszámolt folyamatokon végig kísérjem a fogyasztókat.
És ez ma, hogyha arányokat nézünk a ti munkáitoknál, hogy néz ki ebben az arány? Tehát, hogy mennyi a nagyon akkurátusan mérhető és jellemzően digitális alapú történet, és mennyi a nem, a digitálistól távol levő megoldások száma. Mondtad, hogy alapvetően digitális a fókuszotok, de azért kikikacsinkat.
Hát az sőt, hát onnan indultunk, de azért javarészt a legtöbb feladat, amit végzünk, és ez egy fontos dolog, hogy ugye a digitális csatornák is tömegmédiumokká váltak bizonyos értelemben. Ez egy fontos váltás volt még az elmúlt években, most már nincs benne semmi újdonság. Így van, pontosan.
Mindenki hozzá.
Így van. És hála a jó égnek, hogy én nem tudom megmondani, hogyha nektek nálatok veszek egy nyitóoldali interstitialt, amit fogalmam nincs, hogy árultok-e, de biztos, hogy 6 autóárát rá kell költeni, igen, ha árunk. Igen. Gondolom, jutányos áron, de így is nagyon sok pénzért. A jó Isten óvjon attól, hogy pontosan meg tudjátok mondani, hogy a nyitó oldalatokat megnéző több százezer emberből hányan, hány évesek, ő kicsoda, hogy a Péternek hány dioptriás a szemüvege, meg mikor nyírta utoljára a szakállát. Tehát ott ugyanígy, és ezek mi a legtöbb kampányunknál, amik nem nagyon célzott, nagyon konkrét problémát megoldó kampányok, ökoszisztémákat hozunk létre, aminek a központja egy erős stratégia, egy erős kreatív gondolat, és utána az leágazik tömegeszközökké, és leágazik egészen precízen célzott eszközökké is, általában ugyanabban a keretrendszerben.
De ugye, van olyan, amikor ennek nem digitális a fókusza? Klasszikus értelemben a digitális?
Abszolút, persze. Tehát olyan esetekben például, amikor nagy olyan márkákkal dolgozunk, amiket jellemzően ugye közértekben vásárolunk, meg gyorsan megesszük, megisszuk őket, üdítőitalokkal, alkoholos italokkal foglalkozunk, ott a nekik szállított megoldások java az a teljesen klasszikus kommunikációs, tömegkommunikációs eszközkészletből dolgozik. És ez szerintem az időnknek tehát simán a felét ez viszi el.
Ugye a mitó elég sok időt tölt, és elég sok figyelmet szentel, meg te személyesen is elég sok figyelmet szentelsz a tehetséggondozásnak. Mit jelent egyáltalán neked az, hogy tehetség, és hogyan keresgéltek? És aztán kicsit beszéljünk majd. Aha. Az intróról is, hogy...
Jó, nagyon.
Hogy mi ennek a gyakorlati megvalósulása, de induljunk onnét, hogy egyáltalán honnét jött ez a gondolat, hogy nektek ezzel talán nagyobb törődés kell e felé tennetek, mint ami az iparág legtöbb szereplője által megvalósul.
Hogy honnan jött, ezt nehéz megmondani. Szerintem alapvetően a...
A klasszikus válasz erre arra, hogy szerettünk volna fölvenni embereket, de nem találtunk.
Igen, de nem. Igen, ez lenne a jó válasz, de ennél sokkal hülyében indult az egész. Egyrészt tudnod kell, hogy a egyik alapítótársam, Balázs Kovács Balázs, ő az egykori Carnation, ma már sokadik rebranden túllévő ügynökség árt csapatát vezette sokáig, és a Balázs egy olyan srác, hogy amikor írt neki valaki vadidegenül, hogy hello, flash programozást kezdtem el itthon gyakorolni, nézd, ilyeneket tudok csinálni, és ez egy 17 éves veszprémi fiú volt, vagy egy 21 néhány éves békásmegyeri srác.
Ezek valós
emberek, hozzám nagyon közel álló rendkívüli szakemberek. Akkor a Balázs leült és válaszolt nekik, hogy úgy látom, hogy ebben még fejlődnöd kéne, de beszéljünk fél év múlva, mert amúgy lehet, hogy lenne nálunk egy hely, hogyha ügyesen haladsz. Az én irányomban, én pedagógus családban nőttem föl, gyakorlatilag mindenki lediplomázott rajtam kívül, nekem még ez sem sikerült, de egy diploma nélküli bölcsészként a Maslow piramis aljánál fekszem napon.
Hol de, nem sikerült?
A ELTE filmelmélet, filmtörténet, német. Germanisztika. Jávol.
Elvesztettünk egy német
hát egyébként igen, pedig az is egy érdekes.
De a német nyelv megmaradt.
A német nyelv megmaradt, és azon kevesek közé tartozom, akik nem erőszakból tanultak, és imádom. De tudom, hogy ez egy ilyen furcsa perverzió.
És használod is?
Ügyfelekkel néha igen. Most kellett német nyelvű hirdetéseket jóvá hagynom, és fantasztikus érzés volt megpróbálni egy nagyon profi német szövegírónak visszajelezni, a Németországban élő német anyanyelvű szövegírónak a szövegére, hogy ezt így vagy úgy esetleg, azt hittem, leszárad a kezem, hogy merek én ebbe beleugatni, de közben nagyon jó érzés volt. Na mindegy. Szóval volt ez a hozzáállás a Balázsnak, volt nálam ez a mondjuk pedagógusi háttér, és a...
Bocsánat, muszáj itt egyet kérdezem.
Mondd, nyugodtan.
A pedagógus szülők ezt elfogadták könnyen, hogy te diploma nélkül engedted ezt a dolgot?
Édesapámnak sajnos nem volt választása, mert ő nagyon hamar meghalt. Tehát ő nem érte meg, hogy nem sikerül lediplomáznom, és elsül volt is egy olyan kérése felém, hogy csak bölcsészkarra, nem menj, jogra, közgázra.
Végül is ezt teljesített.
Csak bölcsészkarra, így vagy úgy, vagy igen. Végül is dolgozik nálunk jogász és közgazdász, végül is jogászokkal és közgazdászokkal dolgozom. És nem problémáztak miatt egyáltalán. Nagyon, nagyon szerencsés vagyok, egy nagyon szerető, elfogadó családban nőttem föl, és örülnek, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, amit szeretek bejárni dolgozni.
Na de vissza a jelent.
Na igen. És én egy véletlenen keresztül jutottam be a szakmába. Tehát én úgy kerültem, hogy nem akarom itt végigmesélni az élettörténet, mert én televízióztam kamaszkoromban, ott volt egy műsor, aminek volt egy producere, Mentes Endrének hívják, akinek ügynöksége volt, aki nagyon jó fej volt, lehetőséget adott.
Endre ugye az ACG-re.
Igen, így van. Akkor még Helynek hívták, és utána fuzionálta későbbi ACG-t létrehozván. Így van. És amikor elkezdett nálunk dolgozni a Marosi Gergő 10 évvel ezelőtt, akkor a Gergő meg egy ilyen reklámiskolával próbálkozott, előtte oda járt, de nem úgy működött, ahogy, szóval nem működött.
Igaz, Gergő, mégis akkor mondjuk hozzánk. Itt, hogy Gergő egy olyan versenyen tűnt föl, amit az általam akkor vezetett lap.
Igen,
tervezett veletek közösen.
Igen,
itt egy
igen.
Mond, és ő onnét jutott be, egy ottani tehetség.
Így van.
Keresztül.
Így van, és nagyon.
Utána kapott lehetőséget.
Csillogó szemekkel, erős közepes helyesírással írt nekem egy levelet utána, hogy nincs esetleg nálunk hely.
Ott talán te voltál az egyik zsűritag.
Igen, és egy fantasztikus tehetség, és egyszer mentünk együtt meccsre, és nézni meccset. Egyikünk se az, akit igazán így kiraknánk sportpályára meccs keretében. És rájöttünk, hogy az, hogy véletlenszerűen esnek be emberek kreatívként, itt kifejezetten szövegírásról beszélünk, mert ugye a árdirektori képzés azért, de van arra emlékeztető képzés ide a művészet irányból, hogy ez nem jó. És akkor megpróbáltunk összerakni valamit, ez lett az intro, amiről majd beszélgetünk később, de utána egyre inkább érződött, hogy ez a fajta gondolkodás, amit én most itt hosszasan leírtam, rengeteg kollégánkban ott van. És annyit csináltunk, hogy azt mondtuk mindenkinek, akinek ilyen ambíciója van, hogy csináld, teremtünk rá időt a munkaidődben, hogy te épp a momén mész-e interface designereket vagy UX-eseket képezni, vagy a közgázra mész, márkastratégiáról beszélni, vagy a külkerre mész, kampánystratégiáról beszélni, fogunk rá időt találni. Azért, és ez is egy olyan dolog, amit egyébként szakmabéli, az előbb emlegetett Tompa Balázs mondott egyszer, hogy a szakmának jó, ha jó szakemberek dolgoznak benne, nem baj, ha a konkurenciánál. Javul az egész szektor igényessége, ez egy közeg. Lehet, hogy versenytársak vagyunk, de attól, hogyha a szomszéd ügynökségnél, meg a másik ügynökségnél jobb, frissebb minden, és be tudnak jutni fiatalok, akik egyébként, vagy nem fiatalok, akik egyébként nem jutottak volna be, azzal mindenki jól jár. És ez a gondolkodás, ez mindig meghatározta azt, hogy lehet hívni tehetséggondozásnak, de ugye a tehetség is egy nagyon izgalmas fogalom. Inkább azt mondjuk, hogy utat tudjunk nyitni azoknak, akik ambicionálják azt, hogy ebben a szakmában dolgozzanak.
Innen indultunk ki, hogy mit jelent a tehetség nektek. Erre is mondják.
Nagyon kevesebb.
Frappáns definíciót.
10% pluszt az akarás mellé. Tehát olyan embert már láttam, akinek affinitása volt valamihez, és nem sikerült végül befutni azt a pályát, amit lehet, hogy befuthatott volna egyébként, de olyat, aki nagyon akarta, mindent megtett, és pont az hiányzott volna, hogy nem elég tehetséges, olyat nem.
Akkor, tehát ez az, amit most mondtál, ez az, ahogy ti a kollégáitokat biztatjátok arra, hogy menjenek tehetséget gondolni, és gondolom ennek olyan értelemben nagyon átvitten, vagy áttételesen van üzleti haszna, vagy a cégre való haszna, és hogy innét kiesnek emberek, akik
persze,
majd jelentkeznek hozzátok. Ehhez képest az intro, amit itt már többször emlegettél, az egy egyel mederbe tereltebb és szervezettebb kezdeményezés, egy picit nagyon hunyorítva egy iskolaszerűségre hasonlít, de azért nem a szó klasszikus értelmében. Mesélnél erről pár szót, hogy ez mikor indult?
És persze. Jött,
és mi a konkrét cél vele?
10 évvel ezelőtt indult el az intro, 8 évfolyam végzett ott eddig, itt most idézőjeleket csináltam a kezeimben, amit biztos vagyok benne, hogy minden hallgató látott, és az volt a célunk, hogy olyanok, akik kreatívok szeretnek lenni ügynökségeknél, eljussanak odáig, hogy egy próbamunkát meg tudnak csinálni, ha valahol meghirdetnek egy gyakornoki vagy junior pozit. Ez volt a cél. A probléma, amit láttunk, az volt, hogy az ügynökségek próbamunkákat adnak ki, de amíg az ember nem látott briefet, meg nem látott koncepcióprezentációt, nem tud leadni próbamunkát.
Ez abból jött, hogy ti azt láttátok, hogy amikor ti kerestetek embert, akkor béna megoldásokat kaptatok? Vagy nem olyat, amire számítottatok?
Én például ezt akkor néztem végig, amikor barátok, akik később szakmabéliek lettek, jelentkeztek ügynökségi munkára, mert izgi volt szerintük, és oda jöttek hozzám, hogy ez mit jelent. Uh-huh. És akkor leültünk, átbeszéltük, és ez nem atomfizika. Hogyha én meg tudom érteni ezt a kreatív folyamatok működését, akkor az mindenkinek megy, de ez egy olyan dolog, ahol az embereknek az alaptudást, a fogalomismeretet kell átadni, és az intrót úgy kell elképzelni, hogy évente jelentkezik 4-700 ember, jelentkezni nem bonyolult, egy e-mail címet kell hozzá leadni, utána kapnak egy próbafeladatot, mindannyian egyszerre, 5 kérdés, mi az, amit legutóbb olvastál a reklámról, és nagyon megfogott. Ír szlogent az Országos Meteorológiai Szolgálatnak, vagy magadról írj egy szlogent, vagy mondj egy olyan, találj ki egy olyan kampányt, amivel az emberek nem nélkülözésként, hanem büszként tekernék lejjebb a termosztátot otthon télen.
Ezek akár egy összetettebb középiskolai
abszolút,
feladatnak
így, is. Így van, abszolút. És visszajönnek ezek a munkák, a legjobb 24-nek a benyújtóját behívjuk szóbelizni, és 8 emberrel 10 alkalmon keresztül a kreatív szakma alapjait tisztázzuk. Nem csak mítósok, ügyfél oldalról fantasztikus szakemberek jöttek el, konkurensektől, tehát Telekomtól, Vodafontól, Red Bulltól, OTP-től, fantasztikus kollégák jönnek, eljönnek konkurens ügynökségektől. A McCannből, a Havasi Gábor az első év óta ott van velünk, és még sorolhatnék csomó mindenki mást, hogy a saját területéről meséljen egy picit, és odáig jutunk el, hogy ez a 8 ember a végén, amikor kap egy próbamunkát valahol, megérti, hogy mi a brief, és vissza tudja adni a gondolatait egy PowerPoint vagy Google Docs prezentációban.
700 körül jelentkezőből évente 8. Uh-huh. Elég nagy szűrés azért.
Igen.
Mi a sorsuk, azt követitek?
Abszolút. Mi történik fel? Ugye 8 év folyamán,
hát 60 ember,
64, 63, egy embert egyszer el kellett küldenünk sajnos, mert túl sok óráról hiányzott, és az a baj, hogy egy óra, egy terület, és egy idő után úgy éreztük, hogy az sajnos már nem lesz elég. Több mint a felük helyezkedett el a szakmában, azt hiszem, a Gergő megszámolta múltkor, több mint a felük helyezkedett el a szakmában, néhányan külföldön, a legtöbben Magyarországon, és közülük szerintem most nagyjából 4-5 dolgozhatnak nálunk volt intrósok, azt hiszem. De ez azért vagyok ebben bizonytalan, mert úgy fogalmaztuk meg az elején, hogy nem akarjuk, hogy éhezők viadala legyen a dolog, ne az legyen, hogy itt mi gyakornokot választunk, és 8 ember küzd azért, hogy majd valaki bejusson hozzánk dolgozni.
Ezért... Ha egyszer azt mesélted, hogy az a szabály az, hogy egyből nem mehetnek hozzá.
Ez egyetlen egyszer tettünk kivételt. Egy olyan év volt, amikor pont hiányzott egy gyakornok, nem mondtuk el nekik, és a végén az egyik sráccal közöltük, hogy örülnénk, ha csatlakoznál hozzánk, mert pont van egy helyünk. Ezen kívül azok, akik jöttek hozzánk, azok elmentek valahova dolgozni, aztán megint valahova.
És kifejezetten megmondtátok valahova nekik, hogy hozzátok nem jöhetnek az elején.
Azt mondtuk, hogy nem az a cél, hogy magunknak kollégákat válasszunk, és ne számítsanak arra, hogy itt a végén bárkinek azt fogjuk mondani, hogy ne is menj haza, itt az asztalot, tessék itt egy számítógép egy almával a hátulján.
Eltelt az ebben 8 év, tehát már látsz egy folyamatot. Uh-huh. Hogy tapasztalod, hogy változik az érdeklődése, vagy az érdeklődők színvonala a kommunikációs iparral kapcsolatban? Vagy itt konstansan nagyon sokan, nagyon tehetségesen és nagyon lelkesen jelentkeznek?
Látszik tendencia, és szerintem negatív tendencia látszódik. A tehetségkutató effektust azt nem tudjuk befaktorálni, ezt vegyük figyelembe, amikor az első X-faktort elindítod, akkor 20 évnyi tehetséges zenészből tudsz választani, a 12. évadnál már azért változnak az arányok, ez benne lehet, de azért az látszik, hogy a reklám szak, vagy a kommunikáció szakma, mint olyan, az egy ilyen, nem is öndefiníciós válság, azt hiszem talán erős lenne, de azért masszív átalakuláson megy keresztül, és fiatalként szerintem nagyon nehéz gravitálni egy olyan szakma felé, amit nem tudsz pontosan definiálni, hogy miről szól, hogy mi vonzott. Mert úgy képzelem, hogy a 90-es években, 90-es évek végén az emberek azt gondolták, hogy vicces reklámfilmeket szeretnék kitalálni. Én akarok az lenni, akinél táncol egy teve a reklámban, vagy ahol a nagyon vicceset mond az egérke, miután megette a sajtot, és ilyen emberek kerültek oda. Most ez egy nehezebb kérdés, nagyon sok mindig a közgazdász. Tehát az, hogy üzleti problémákat akarok kommunikációs eszközökkel megoldani, az ott van, mint vágy. Amúgy az látszik, hogy csökken a jelentkezők száma, nem vészesen, tehát az mondjuk, hogy de azok, akik írnak próbafeladatot, azoknak a száma például lefeleződött.
Tehát jelentkezik, és utána elengedi.
Igen, hozzátartozik, hogy eltelhet akár 3/4 év aközt, hogy ő beírta az e-mail címét, és mi megmondjuk, hogy na akkor most fog 2 hónap múlva indulni az intro, most jön a feladat.
Lehet, miért ilyen hosszú ez a periódus?
Mert egy éven át lehet jelentkezni, és évente egyszer indítjuk el. Tehát abban a pillanatban, hogy lezártuk az aktuálisat, megnyitjuk a jelentkezést általában a következőre.
Tehát lehet, hogy közben megváltozik az élethelyzete.
Abszolút elhelyezkedett, mással akar foglalkozni, de egy tök érthető dolog. De egyébként az, hogy utána a próbafeladatot soknak érzik, tehát azt mondják, hogy egy A4-es oldalt teleírni egy ilyen lehet, ez egy fontos dolog, ez egy ingyenes tanfolyam, Csak azt
várjátok tőlük, hogy csak azt várjátok tőlük, hogy részt vegyenek. Így,
semmi, még a kötelező olvasmányokat is megvettük, hogy az se legyen, hogy valakinek nincs pénze arra, hogy külföldi folyóiratokat meg szakirodalmat kell megrendelni. És az látszik viszont, hogy mivel kevés ember jut be, 8 csillogó szemű, okos, motivált, jófej ember az eddig minden évben volt. Minden évben összegyűlt az a 8 ember, akikért azt éreztük, hogy érdemes volt ott maradni péntek délutánonként 9-ig, 10-ig, mert hiába lehet, hogy a fele rájön a közepén, hogy nem ez érdekli, van, akiből újságíró lesz, van, aki elmegy PhD-zni ilyesmi területből, van, aki elmegy egy civil szervezethez kommunikációval foglalkozni, de tök mindegy, jó időt töltöttünk együtt, megismertük őket, megismerték ezt a szakmát, és ez visszajön.
És véletlenül a kommunikáció közelében
van. Így van. Azért, hogy így van.
Már is nézzük. Azt nézitek, vagy talán beszélgetésekből kiderül, hogy mennyire gondolják azt, hogy ebből például meg lehet jól élni ebből a szakmából ma Magyarországon? Vagy ez szempont egyáltalán?
Nem. Nem szokták fel. Azok az emberek, akik bejutnak végül, azoknál ez egyszerűen nem szokott elhangozni, kivéve akkor, amikor lehetőséget kapnak, és írnak nekünk, hogy srácok, úgy tűnik, hogy lehet, hogy kapok egy pozíciót valahol, hagyjuk, hogy hol, szerintetek milyen pénzt tudok nagyjából elkérni. És az ügynökségi
népszám... Ilyenbe kérnek tanácsot?
Tehát abszolút, ez egy jellemző. Persze. Hát ez utána egy tökéletes, egymástól is. Nem is feltétlen tőlünk. Hát ez 60 ember. Tehát ezek olyan, és köztük már az első körből Magyarország vezető kreatív szakemberei közt vannak olyanok, akik 10 éve volt akkor a szerencsénk, hogy pont beestek hozzánk, és láthattuk, ahogy egyre ügyesebbek, okosabbak, és hát azóta meg a csillagokat lehozták az égről.
Az előbb említetted futólag ezt a német munkát. Mennyit dolgoztok külföldre? Ez egy jellemző dolog?
Jellemző, és szerintem nagyjából a feladatainknak a harmada és a fele közt valamennyi jöhet külföldre.
Ezek olyan munkák, amik itteni ügyfelnyerés terjed ki utána? Tehát van magyar gyökere, vagy pedig kifejezetten vannak olyan irányok is, amikor olyan nemzetközi tendereken indultok el, ahol aminek semmi köze nincs a magyarországi kapcsolatok.
Mind a kettőre van példa, de az első az jellemzőbb.
Ez cél, hogy ebből több legyen? Tehát, hogy ti növekezte, vagy abba láttok-e lehetőséget, hogy nemzetközi téren növekszed?
Nem mondom, hogy kifejezett cél, de ezt az állapotot szeretjük. Mert míg Magyarországon az ügyfélkör, amellyel mi dolgozunk, nagyon értékeli az integráltságot, azt, hogy sok mindenbe belelátunk, hogy nagyobb dolgokkal tudunk együtt foglalkozni, addig külföldön gyakran az a jellemzőbb, hogy önmagában a piac méretek miatt, hogy specializáltabb dolgokra keresnek partnereket, és ez szerintem a szakmai csapatoknak is tök jót tesz, hogy van olyan, hogy egy nemzetközi gyárbéli automatizációval foglalkozó cégnek készítünk tartalmakat, az egy egészen más helyre viszel, mint amikor idehaza olyan mindenki által ismert és tömegekhez szóló márkákon dolgozhatsz, mint mondjuk egy Telekom, vagy mint egy Borsodi, mint egy OTP.
Ezek Budapestről vezérelt operációk, vagy pedig ez azt is jelenti, hogy fizikailag is terjeszkedtek, vagy hálózatot építetek neten?
Külföldi irodánk nincs.
Nem is lesz?
Nem is tűnik úgy, hogy szükség lenne rá. Tehát nagyon 2020 egy szörnyű év volt, de ha valami volt benne pozitív, akkor az volt, hogy tudtunk úgy Szófiában tendert nyerni a helyi első sörön, amit 1881-ben alapították a sörfőzdét, amit svájci bevándorlók Bulgáriában. Meg tudtuk nyerni úgy a tendert, hogy nem ráztunk kezet. Hogy tudtunk úgy svájci cégekkel együtt dolgozni, hogy nem volt lehetőségünk találkozni. És ez egy nagyon-nagyon felszabadító érzés volt a csapatnak, hogy nem csak arról van szó, hogy az itthoni piacon szeretnek minket, elismerik a tudásunkat, jól érezzük magunkat, hanem képesek vagyunk kis képernyőkön, elmenő mikrofonnal, meg jaj, hol kell bekapcsolni a screen sharinget, totojázással is, olyan benyomást tenni, hogy kíváncsiak ránk.
Ez megmaradt egyébként a Covid után? Tehát, hogy ezzel elfogadóbbá vált ez az iparág nemzetközi szinten?
Szerintem igen. Szerintem itt a Rubikon át lett lépve, szerintem sokan elfogadják már azt, hogy lehet úgy dolgozni eredményesen, jó hangulatban, jó végkifejlettel, hogy fizikailag akár nem egy országban, vagy nem egy kontinensen vagytok. Nálunk a performance üzletekben ülő kollégák, azok Kínától az Egyesült Államokig bonyolítanak le kampányokat, és a szilíciumvölgyi billboard vásárlás, de óriás plakát helyvásárlás, egy olyan dolog, amiről nem gondoltam valaha, hogy ebből az épületből meg fog történni, és hát fantasztikus, amikor hallok róla. Azt sem tudom, hogy csinálják.
Sok minden van, amiről nem tudod, hogy csinálják.
Persze.
Te mennyit veszel részt a napi munkába? Pontosabban máshogy kérdezem, mi a napi munkád?
A kreatív üzletek hétköznapjaiban kifejezetten részt veszek.
Tehát ülsz és ötletelsz.
Ülök és ötletelek. A kreatív csapatot próbálom segíteni, anélkül, hogy allokálva lennék ügyfélre, tehát nem ülök olyan csapatban,
tehát mindenbe beleokoskodsz.
Ha kérnek, ha nem, akkor nagyon jól el vagyok magamban, nagyon szeretek ebédszünetben kimenni, kocogni, meg bambulni a számítógépemet, meg olvasgatni, meg írogatni, de az a jel, én jellemzően egy szenior kreatív munkakört töltök be, amit fontosnak tartanak a kollégáim, hogy segítsek benne, abban ötletelek, és imádom, és a világ végéig tudnám csinálni. Amíg eltűrik.
Amikor most felvesszük ezt a beszélgetést, akkor ahhoz képest tegnap előtt, meg tegnap jött ki a friss reklámtorta, ami ugye elmondja azt minden évben, hogy a korábbi évben hogy nézett ki a magyar reklámpiac, és nagyjából valami képet kapunk arról, hogy milyen állapotban vagyunk. Ugye ez a torta, ez több dolgot is mond. Egyrészt az, hogy a hatalmas visszaesés nem történt, sőt, másrészt pedig azt is elmondja, hogy egy dologban történt visszaesés, az a legnagyobb reklámpiaci költő, a magyar állam szerepvállalásában a reklámpiacon, és azt is látjuk, hogy viszont a digitális szelet, ami nektek is az egy igen fontos része a tevékenységeteknek, az úgy nagyjából stagnáló állapotban van, tehát a korábbi dinamikus növekedés az nem folytatódott, hanem körülbelül ugyanazt az állapotot látjuk. Mindezeknek a tükrében te hogy látod jelen pillanatban a magyar reklám, és hát ehhez kapcsolódva a médiapiac helyzetét, és mit vársz ettől az évtől? Ugye ezek a számok, ezek mindig elég messzire nyúlnak vissza, mindig lassan jönnek be a friss adatok, tehát egy korábbi állapotot látunk itt most még.
Azt fontos tudni, hogy ugyan mivel a Reklámszövetség ügyvezetőségében ott ülhetek, látom, ahogy megszületik ez a torta, de mindenki jobban ért nálam ehhez az egészhez. Tehát bárkit megkérdeznél ott, jobb választ tudna adni, de én vagyok most itt, megpróbálom. Tehát az egyik fontos dolog, hogy ugyan nominálisan, minimálisan nőtt a torta, de ugye reál értéken az inflációt figyelembe véve csökkent, nem is keveset. Tehát egy pici egyszemjegyű növekedésről tudunk beszámolni, ami reál értéken a 2019...
Így van, inflációval kikombinálva.
Így van, a 2019-es szintet se érjük el. Azt hiszem, hogy kevesebb, mint 1%-kal vagyunk az alatt. Egy fontos dolog. Ami lényeges tendenciának tűnik, hogy igen, a digitális dolgok ott vannak nekünk a gyökereinkben, de azért a legtöbb dolog, amit mi most már csinálunk, az mondjuk úgy nagyon csúnya szóval, hogy média agnosztikus, média semleges, tehát alapvetően azért márkastratégiát, kampánystratégiát az ember úgy fejleszti, hogy mindenhol meg kell élnie. Ami viszont látszik és érinteni fog minket, és én örülök neki, az, hogyha megnézed a tortát, akkor, és bocsánat, ha nem vagyok teljesen precíz, de emlékezzünk rá, hogy egy diploma nélküli bölcsész vagyok, aki ma számokról nyilatkozik, úgyhogy ugye a torta picit több, mint a fele digitális.
Így van.
És annak a félnek a kétharmada a globális platformokhoz megy el. Ez hogy a konyha nyelven a Facebookot meg a Googlet jelenti.
És ez nagyjából ugyanaz az arány, mint ami az egy évvel korábbi tortában volt.
Így van.
Tehát itt az arány
ez a fajt érzem. Pontosan. Ezt az ehhez értő kollégáim úgy interpretálták, hogy egy érettségi szint állt be most ebben a tekintetben a digitális és a nem digitális platformok között. Viszont, ami klassz, hogy ezzel együtt, ahogy beszéltünk róla korábban, kezdi utolérni az a paradigma a magyar marketing kommunikációs közeget is, hogy nem lehet célzott kommunikációt folytatni tömegkommunikáció nagy brandépítés nélkül. az, hogy én márkát építek, ez lehet, hogy nem 3, hanem 6 hónap után fog jelentkezni a számaimban, de jelentkezni fog. Ennek megfelelően, amire én számítok, és ez egy arról is szól, hogy miben bízom, meg arról is, hogy miben látok fantáziát, hogy a jó minőségű, divers, színes magyar médiában, online vagy nem online, egyre jobban újra jelen lesznek a hirdetők, és az, hogy a magyar médiavállalatok már nem zárják be egy szobába a szerkesztőiket, és nyitják ki a hirdetőknek csak a kereskedelmi osztályuk ajtaját, hanem kíváncsiak, rá is kényszerültek, de szerintem én szeretném azt mondani, hogy őszintén kíváncsiak lettek arra, hogy hol tud találkozni a hiteles tartalom előállítás és a márkák tematizálási vágya, amiatt én arra számítok, hogy ahelyett, hogy mikrotargetált közösségi posztokba ömlene be X forint, lehet, hogy csak 0,8 x forint fog odaömleni, és 2 pedig azt fogja mondani, hogy mit tudok csinálni ezzel vagy azzal a publikációval, kapcsolzárójel ezzel vagy azzal a kreatorral szintén, aki valaki olyan maradandót tud létrehozni, valami olyan maradandót, olyan izgalmasat tud létrehozni, ami túlmutat egy 240x240 képpontos hirdetés keretein.
Tehát ha jól értem, akkor te azt jósolod, vagy gondolod, vagy reméled, hogy a tág értelemben vett natív jellegű megoldások, és akkor itt ezt tényleg viszonylag tágan értelmezem, tehát bármi, ami a tartalom és az olvasó és a hirdető között valamiféle ilyen háromszögszerű kapcsolatot épít szerves módon, ezeknek a szerepe ez növekedhet a jövőben. Igen. Ha ez így van, akkor én úgy érzékelem, hogy ez egy, ha nem is paradigmaváltás, de legalábbis egy irányváltás ahhoz képest, amiben korábban mentünk, és talán a nagy nemzetközi szereplők vagy területszerzési ütemének csökkenése, még hogyha a gyorsulásnak a csökkenése is ebbe az irányba mutathat.
Igen, abszolút.
De nagyon bonyolultan mondtam, de talán jól értettem.
De szerintem te próbáltál a követni, és eléggé úgy érzem, hogy ment. Ezzel kapcsolatban még ugye 2 fontos tényező van, hogyha egyel kiebb lép. Távolabbról nézzük a cukrászdát, ahol a tortán ki van téve. Az egyik az az, hogy látszik, hogy a platformoknak a hegemóniáját, vagy hatalmát, vagy szabadságát azért a törvényhozók Európában is, és az Egyesült Államokban is igyekeznek megnyírbálni. Hogy most eladják-e a TikTokot, mire az olvasók, hallgatók találkoznak ezzel a beszélgetéssel, azt nem hiszem. De az, hogy Európában a piactereket és a digitális szolgáltatásokat szabályozó törvénycsomagok megjelennek, az, hogy Amerikában is egyel ügyetlenebbül, de próbálkoznak ugyanezzel, ez egy fontos tendencia, ami ebbe az irányba hat, és ez segíti. De egy másik tendencia, ami, és ezt nem én állapítottam meg, szóval Novák Péter kollégánk, aki most a HTT Pool nevű cégnek a szakembere, ő állapította meg, és ő beszélt erről pont a Torta sajtótájékoztatóján, hogy ami ez ellen hat, az a marketing kommunikációk regionális központosítása, mert az már nagyon nehéz lesz, hogy én egy Varsóban ülő tusfürdőkkel foglalkozó, vagy autókkal foglalkozó marketingest bárki elkezdjen győzködni arról, hogy amúgy itt van Magyarországon ez vagy az a női vagy autós publikáció, akikkel izgalmas jó dolgokat tudnátok létrehozni, idő, energia, alkudozás, vessük ezt össze azzal, hogy a szakembereimmel be tudok állítatni egy digitális kampányt, föltöltöm hozzá a videókat és a posztocskákat, és aztán nézem, hogy teljesít. És addig, amíg ebben az értékes csak számomra, aminek az attribúciós modellje így meg így néz ki, és értem, hogy ezt elköltöttem, ez kijött rövid távon, amíg ez a paradigma érvényes, addig sajnos azok a megoldások előnyt élveznek a szerkesztőségi együttműködésekkel szemben.
És ugye azért, amit mondasz, abba talán az a fő veszély, hogyha jól értem a magyar piacnak, hogy ezek a regionális központok, ezek jellemzően nem Budapesten, hanem inkább Varsóba vagy Prágába fognak létrejönni, és hogyha ez így van, akkor ott nyilván inkább a cseh vagy a lengyel nyelvnek van esélye erre a történetre. Jól értem, amit mondasz.
Igen, 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 bár arra is van példa, hogy ugyanez Pesten történik, és arra is van példa, mi például tendereztünk lengyel, csodálatosan felkészült lengyel marketingeseknél lengyelországi kommunikációra egy ugyanilyen közértekben kapható termékre. Úgyhogy jó volt a hírünk, és megtaláltak minket, és nem volt köztünk előtte semmilyen kapcsolat. Tehát ez azért egy, itt azért két irányú forgalom van ebben az utcában, tehát azok a szolgáltatók, ügynökségek, tanácsadók, akik Magyarországon működnek, az ő tudásuk ugyanúgy értéket képviselhet a térképen kettőt fölfele, vagy kettőt balra ugorva, de egyébként akár egyet jobbra lefele.
Ez nagyon azért nem biztató, amit mondasz, de próbálom a szépet megtalálni benne, vagy a biztatót. Egy tök más téma így a vége felé. A legutóbbi választási kampánynál úgy került talán a szakmai nyilvánosságnál egy kicsit kijebb is a mitó neve, hogy a Momentum kampányhoz kötötték magát a céget, aztán utóbb ez nagyjából világosá vált, hogy itt nem a cégnek, hanem egyes munkatársaitoknak volt ebben szerepe. Ez hogy jött létre egyetlen? Jó-e az, hogy munkatársakat tőletek függetlenül hozzákötnek egy politikai kampányhoz, és ha újra lehetne ezt játszani, akkor újra ugyanígy lenne, ahogy akkor volt.
Nézd, az, aki a reklámszakmában dolgozik, vagy kommunikációs szakmában dolgozik, az szerintem megszokta, hogy egy nagyon látható szakmában van. Bár az emberek java, ha rosszul végzi a munkáját, az a közvetlen környezete számára nyilvánvaló, ha én írok egy szörnyű tévéreklámot, azzal kínzom a fél országot. Tehát az, hogy egy ilyen pletyka eljut hozzánk, nyilvánvalóan egy olyan dolog, amit ez megszokássá válik egy idő után, hogy az ember hall ezt-azt magáról. Azt ugye tudni kell, hogy 15 éves a cég, 15 év alatt soha nem foglalkoztunk politikai kommunikációval, és soha nem volt az ügyfelünk párt. Az, hogy egyébként egy kreatív ügynökségnél olyan emberek fordulnak meg, akik a napi munkájuk mellett érdeklődnek dolgok iránt, én a Bagázs nevű civil szervezetnek a tanácsadó testületében ülök benne évek óta, tehát mindenkinek vannak ügyek, amik fontosak, ez szerintem tök jó.
A Bagázs ugye Bagon.
Így. Bagon és Dányban segítenek a mély szegénységben élő cigánytelepieknek az integrációján. Egy fantasztikus szervezet, és nagyon büszke vagyok rá, hogy meghallgatnak, meg időről időre tanácsokat kérnek tőlem. És szóval ez teljesen természetes, hogy vannak olyan kollégáink, akiket társadalmi ügyek foglalkoztatnak, az elkerülhetetlen, hogy ilyenkor, mivel ez egy jól látható szakma, összemossák az, hogy ne értsék az emberek, hogy ő most itt a munkahelyét képviseli-e, vagy önmagát. Egy fontos szabályt hoztunk meg még évekkel ezelőtt, hogyha valakinek bármilyen civil munkán kívüli projektje fontosabbá válik, mint a munkája, ott tisztséget akar vállalni, vagy ilyesmi, szóljon időben, inkább búcsúzzunk el nyugalomban. Nem is feltétlen azért, mert itt most politika vagy nem politika, hanem azért, mert az embernek azért napközben tudnia kell egy helyre figyelni, és van olyan, hogy egy ilyen hobbi projekt, az túlnő ezen. De egyébként nagyon másként csinálni, talán nem hiszem, hogy másként kéne csinálnunk ezt. Ez egy ilyen dolog.
De itt akkor a konkrét esetben az történt, hogy kollégák dolgoztak a Momentum kampányán, addig, ha jól tudom, nem dolgoztak nektek, mitós ügyeken, és aztán utána visszatértek, és ennyi, és nem a cég dolgozott itt, hanem...
Ennél is egyszerűen olyan volt, hogy és nyilván kollégák nevében nem akarok nyilatkozni, de egyébként, és nem csak Momentumnak, tehát itt szerintem ilyen mindenféle dologgal foglalkoztak már kollégák, de voltak olyanok, akit elkezdett foglalkoztatni az a mozgalom, és volt olyan, aki évekkel ezelőtt el is ment, mert úgy gondolta, hogy fontos szerepe lehet ott. Mi pedig azt mondtuk, hogy ezt teljesen tiszteletben tartjuk, ugyanúgy, ahogy volt olyan kollégánk, aki egy ponton azt mondta, hogy most kezdték el DJ-zni hívni Ausztráliába, meg Franciaországba, és hogy haragudni fogunk-e, ha fölmond. És azt mondtuk, hogy dehogy fogunk haragudni, ezt meg kell próbálni, végig kell csinálni, különben életed végéig haragszol magadra, hogy nem próbáltad meg.
És befutott DJ-ként?
Nem, jött a COVID. Nem, de egyébként azóta is rendkívül tehetséges és nagyon-nagyon ügyes srác az illető, és tényleg nagyon-nagyon ott volt a Momentum, már nem politikai értelemben, hanem a lendülete, és jó kiadók kezdtek el foglalkozni vele, és aztán jött ez a fránya vírus, és nem tudott elutazni, bulikat tartani.
Záró kérdés. Az elmúlt hónapok egyik talán legtöbbet sajtóban leírt kifejezése a ChatGPT volt. és a mesterséges intelligencia, és olyanok is mesterséges intelligencia szakértővé váltak, akik korábban nem igazán foglalkoztak ezzel. Hogy fog ez hatni a ti szakmátokra? Jönni fognak a robotok, és elveszik a szövegírók, meg a grafikusok munkáját, vagy és jövő héten jönnek, jövő évben, vagy nem jönnek egyáltalán?
Szerintem megérkeztek. Szerintem ez most kivételesen az az eset, amikor nem egy üres hype fújódik föl, hanem itt tényleg van, forradalomban nem vagyok biztos, de megjelent egy, mainstream-é vált egy fontos eszköz. Tehát a generatív mesterséges intelligenciák, vagyis amiktől kérek valamit és létrehoznak valamit, azok annyira használhatóvá váltak, hogy bizonyos esetekben komolyan be tudnak nekünk segíteni a munkában. Mondok neked egy példát, én szövegíró vagyok, pálcika embert nem tudok szépen rajzolni, de komolyan. Amikor most csinálok egy prezentációt, és szedem össze a gondolataimat egy kampányról, akkor DALL-E 2-vel elbeszélgetve létre tudok hozni olyan képeket, hogy milyen lenne, hogyha egy csokoládéból készült csepkő barlangban bolyongana egy család. És rettenetesen néz ki. És vannak olyan emberek, akik a promptjaikkal ki tudják azt belőle hozni, hogy jól nézzen ki, de nem ez a cél, hanem az, hogy oda tudjak batyogni az ezen dolgozó árdirektorhoz, vagy grafikushoz, és azt mondani, hogy valami ilyen kavarog a fejemben. Ugyanígy, hogyha tenderanyagot...
Fantomképrajzolás tulajdonképpen.
Igen. Hogyha tenderanyagot készítünk, vagy bármilyen munkaanyagot készítünk külföldre, nagyon sokáig az volt a kérés, hogy rögtön a célnyelven csináljuk, meg különben szívni fogunk a fordítással. Mindenki tud angolul annyira, hogy megcsinálja. Inkább kezdjük el angolul. Ez most szerintem megdőlni látszik. Tehát, hogyha valaki gyorsabban ír magyarul, írd meg magyarul, dobd be a ChatGPT-be, lektoráld utána, és látszik, hogy egy 70%-kal kevesebb idő. Én ezt pont tegnap csináltam egy TV-szkripttel, óckot.
És lehet, hogy a minőség is jobb lesz idővel?
Hát ezek elvileg csak fejlődni tudnak. Tehát ezek elvileg csak jobbak lesznek, és amikor nem fogyasztók elé kerülő szövegről beszélünk, tehát amit még csak a marketinges lát, de nem a külföldi közönség, akkor az én Rigó utcai angolom, tehát azzal a ChatGPT már fölveszi a versenyt, amikor fordítania kell magyarról angolra, és én látom, hogy hol akarom átírni, hol van az, ahol laboratory helyett research facility-t akarok írni, mert jobban hangzik, és azt nem kell neki tudnia, de nem kellett begépelnem ezért 6 bekezdést, hanem egy meg kettőben kellett belenyúlnom egy picit. Szóval ez van, ez történik, szerintem sok mindenre fogjuk tudni használni. Biztos vagyok benne, hogy átrendez állásokat, mert embereknek föl fog szabadulni idejük, gyorsabban meg lehet majd csinálni dolgokat, de azért azt is látjuk, hogy a hallucinálás, szerintem ez a legjobb fogalom az egész mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Nagyon, tehát a felelőtlen magabiztos hazudozást náluk hallucinálásnak hívjuk. Szóval emiatt nem lehet rájuk bízni semmit. Olyan, mint hogyha lenne egy kicsit részeg, vagy nagyon junior, de nagyon magabiztos kollégád, hogy azért
ismerjük az ilyeneket.
Láttunk már ilyet, de azért a biztonság kedvéért ránézel.
Szeretjük is őket egyébként.
Abszolút, abszolút, de mielőtt kimegy ez az e-mail, csak hadd pillancsak rá egy picit. Szóval szerintem így vagyunk most a mesterséges intelligenciákkal, és így is leszünk sokáig.
Nagyon szépen köszönöm. És köszönöm, Balázs, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Szórakoztató volt, remélem a hallgatók is így gondolják. Ez volt a Reklámszünet, a 24.hu kommunikációipari beszélgető műsora. Én Szigeti Péter voltam, és 2-3 vagy valami hasonló számú hét múlva találkozunk majd újra, új vendéggel, de hasonló témákkal. Sziasztok! Yeah.